Az előzetes várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatkondíciókon a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az alapkamat továbbra is 0,6%, és a kamat folyosó széle is megmaradt az eddigi szinten. A döntésről Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Nem okozott meglepetést a monetáris tanács, sem a piacnak, sem az elemzőknek. Előzetesen erre számított mindenki, hogy egyrészt maradnak a kamatkondíciók, másrészt a közleményben változatlan az óvatos hangvételt fogják hangsúlyozni, ez meg is történt. Gyakorlatilag a közlemény utolsó bekezdése, amit leginkább szoktak figyelni, az szinte szóról szóra megegyezett a decemberivel, a jegybank kiemelte, hogy az inflációs kilátásokat kiemelten figyeli, és amennyiben szükséges, akkor kész bármilyen eszközével beavatkozni, ha ezt az inflációs kilátások indokolják.
Volt viszont a közleményben egy olyan döntés, amely a növekedési kötvényprogram keretösszegére vonatkozott, megemelte ezt a keretösszeget a jegybank. Milyen célja lehet ezzel? Ugye 400 milliárd forintról 1150 milliárdra emelte a keretösszeget.
Amint kiderült, ez sem egy teljesen új döntés, tehát két héttel ezelőtt még az előző ülésén határozott a monetáris tanács, ugye az nem kamat döntő ülés volt, és egészen pontosan 750 milliárd forintról emelte meg 1150 milliárdra, tehát 400 milliárd forinttal a növekedési kötvényprogram keretösszegét. Erre azért volt szükség, mert gyakorlatilag a tavalyi év végére teljesen kimerült ez a 750 milliárd forintos keret. Ugye ennek a programnak az a lényege, hogy vállalati kötvényeket vásárol a jegybank, melyeket kis és közepes vállalatok, akár multinacionális cégek bocsátanak ki, és ennek egy részét a jegybank jegyzi le a kibocsátáskor. Tehát további 400 milliárd forintot biztosít erre a programra a jegybank.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. A banki ügyfelek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni hiteleiknél nem veszítik el tiszta adósi besorulásukat a pénzintézeteknél amiatt, mert éltek a törlesztési moratórium lehetőségével, erősítette meg az MNB felügyeleti szóvivője. Binder Istvánt kérdeztem.
Az Európai Bankhatóság fogalmazott meg egy elvárást azoknak az országoknak a számára, ahol hosszú ideig az ügyfeleket védő moratóriumot, törlesztési stoppot fönntartják ezek az országok, és ők alapvető fő szabályként azt határozták meg, hogy egy hosszabb 9 hónapon túli moratórium esetén a bankoknak átstruktúrált hitelként kell nyilvántartani ezeknek a fogyasztóknak a hitelét. Azonban rögtön meg kell jegyezni, hogy az átstruktúrálás sem jelent az ügyfél számára semmilyen hitelköltségváltozást a meglévő hitelénél, vagy bármilyen jellemzőjét nem változtatja meg. Ez a bankoknak egy tartalékolás. Ebben a szabályával összhangban ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank megfogalmazta azokat a kivételszabályokat, amikor nem kell átstruktúrálni a hosszú távú moratóriumos ügyfelek hitelét sem. Alapvetően akkor nem, hogyha az ügyfelnek nincsenek, és várhatóan nem is lesznek pénzügyi nehézségei, tehát az ő esetükben az átstruktúrásra sem kell sort keríteni.
Hogyan tudnak erről meggyőződni a bankok, tehát hogy az ügyfélnek nincsenek, illetve nem is lesznek pénzügyi nehézségei?
Elegendő az, hogyha például az ügyfél jövedelme nem csökken jelentős mértékben, 15%-ot meghaladóan, vagy ha rendszeresen befizeti a hitelszerződésében, vagy bankszámla szerződésében vállalt minimális összeget a számlájára, például havonta, ezek közül a magasabb összeget, vagy ha látszik, hogy kellő megtakarítása van további törlesztésre. Ezt automatikusan látják azok a bankok, amelyek egyszerre vezetik az ügyfél számláját, és nyújtották neki a hitelt. Hogyha esetleg ez két különböző bankot jelent, akkor pedig a hitelező bank erre rákérdezhet az ügyfélnél. A vállalatoknál még egyszerűbb a helyzet, hiszen nekik rendszeresen riportolni kell különböző mérlegbeszámolókat, főkönyveket, tehát itt a bank automatikusan látja ezt az információt. Egy további dolog, hogyha valaki kikerül a normál hitelkörből, tehát átstruktúráltá minősítik az ő hitelét, a jegybank javaslata a korábbi két éves visszanavigálási lehetőség helyett 6 hónapos visszakerülést kezdeményez a bankoknál. Elegendő ehhez látni, hogy az ügyfélnek nem volt 30 napot meghaladó törlesztési késedelme, vagy nem haladta meg a hátaléka 100 eurót. Így gyorsítottan vissza lehet kerülni az átstruktúrált állapotból is, ami még egyszer a bankoknak jelent tartalékolást, és nem az ügyfélnek, neki akár átstruktúrált, akár nem átstruktúrált a hitele, semmiféle hátránya nem származik ebből.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották. A koronavírus járvány második hullámának közepén tavaly decemberben is erős maradt a hazai munkaerőpiac a KSH adatai szerint. Hornyák Józseffel, a portfólió elemzőjével beszélgettem a részletekről.
Erős maradt a foglalkoztatása a tavalyi év végén, annak ellenére is, hogy a koronavírus járvány második hulláma javában tombolt, sőt, hát gyakorlatilag csúcson volt, és jelentős korlátozó intézkedéseket kellett bevezetni hazánkban is, ami a gazdaságra is újra negatív hatással volt. Ez azonban egyenlőre nem látszik a foglalkoztatási adatokon. A foglalkoztatottaknak a száma az 4,5 millió fő volt a tavalyi év végén. Ez ugyan 14 ezerrel kevesebb, mint a megelőző év azonos időszakában mért adat. Ez azonban egy nagyon kismértékű elmaradásnak felel meg. Ami az utolsó negyedévet illeti, 4 millió 480 ezer foglalkoztatottról számolt be a KSH, és kevesebb, mint 40 ezer fős az elmaradás az előző évhez képest. Ugye a jelentős foglalkoztatási veszteséget még a koronavírus járvány első hullámában szenvedtük el, ekkor egy több mint 100 ezer fős csökkenés ment végbe néhány hónap alatt, és aztán a nyár folyamán szépen lassan elkezdett kilábalni a hazai munkaerőpiac, és ősszel már gyakorlatilag stabilitást mutatott. Ez egy jó hír jelenleg, a decemberi adat, hiszen azért, amikor nehezebben megy a gazdaságnak, amikor a vállalatok bizonytalanok, akkor gyakran leépítésekbe fognak. Ez egyenlőre nem következett be, nyilvánvalóan azért a januári és februári időszak azért még biztos, hogy nehéz lesz a cégek számára.
Minek köszönhető az, hogy magas a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma, 4 millió 500 ezer fő volt decemberben, annak is, hogy részben a munkahely megtartó bértámogatással sokan foglalkoztatottak maradnak, vagy pedig annak is, vagy részben annak is, hogy sokan mondjuk átmenetileg máshol helyezkedtek el, tehát azok, akik a turisztikai ágazatban dolgoztak, máshol találtak maguknak munkát, logisztikai ágazatban, online kereskedelemhez köthetően, tehát ezzel is magyarázható, hogy van egyfajta átstruktúrálódás a munkaerőpiacon?
Igen, nyilvánvalóan számos tényező segített abban, hogy magas maradt a tavalyi év végén is a foglalkoztatás. Az egyik az volt, hogy azért valóban a nehéz helyzetbe kerülő ágazatok esetében a kormány a bértámogatással élve, illetve újraindította ezt a programot, és ez segített megvédeni azért munkahelyeket. Nagyon fontos volt az is, hogy gyakorlatilag nem egy ilyen egy teljes lezárás van itt velünk a koronavírus járvány második hullámában. Ennek köszönhetően azért az ipari termelés kedvező maradt, tehát a szolgáltató szektort valóban érintik a bezárások, ugyanakkor az iparban jól alakulnak a folyamatok, az export is jól alakult. Ez a legnagyobb kérdés, hogy igazából ennek a súlyos járványnak mikor lesz vége, mikor sikerül egy jó átoltottsági szintet elérni, amikor visszaállhat az élet a rendes kerékvágásba. Hát ez még biztosan nem az idei első negyed évben fog bekövetkezni, ezért szezonális hatások miatt, illetve a járvány hatásai miatt a tavalyi évvégi szintekhez képest csökkenhet a foglalkoztatottak száma kismértékben az idei év elején.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Leállította az Egyesült Államok új elnöke azokat a lépéseket, amelyek lehetővé tették volna az alaszkai földgáz és kőolajmezők bérbeadását az amerikai olajkitermelő cégeknek. Jelenleg az alaszkai szénhidrogénkészlet 10%-át termeli ki mindösszesen, mondta az Inforádiónak az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Plecser Tamással beszélgettem.
Az Amerikai Egyesült Államok területének egy része szövetségi tulajdonban van, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szövetségi állam birtokolja ezt, és ő ad rá például olajkutatásra engedélyt. Na most Alaszka jelentős része ilyen terület, és itt a becslések szerint nagyon komoly szénhidrogén vagyon található. Körülbelül ez olyan 22 milliárd hordónyi kőolajat jelent, és nagyon jelentős mennyiségű földgázt is tartalmaz ez a terület. Egyébként összesen 2,7 milliárd hordónyi mennyiséget vettek eddig birtokba az olajcégek, legalábbis a társaságok eredmény előrejelzései szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy a meglevő tartalékok az eddig feltárt mennyiségnek körülbelül a tízszeresét jelenthetik. Ez egy hatalmas vagyon, és nyilván ezt szívesen kitermelni az amerikai olaj- és gázipar.
Gondolom nem először merült fel az, hogy ezt lehetővé teszik, tehát nem Donald Trump volt amerikai elnök, volt az első, aki ezt kis híján lehetővé tette.
Nem, ez már valóban évtizedek óta egy folyamatos kérdés, hogy vajon mennyire engedhető meg ezeken a területeken a kitermelés. Ugye itt ez egyrészt környezetvédelmi szempontból egy nagyon kérdéses dolog. Alaszka különösen érzékeny, hiszen az egyik legnagyobb amerikai olajipari baleset, az Exxon Valdez katasztrófája is itt történt. Másrészt hát ugye vannak őslakos benszülött törzsek, akik adott esetben szintén tiltakoznak az ellen, hogy az őseik földjén olaj- és gázkitermelés történjen.
Ugyanakkor azért itt van egy jelentős vadrezervátum is, egy védett terület is. Mekkora ez a terület?
Alaszkának egy jelentős része különböző természeti parkok, amelyek alatt van természetesen az olaj, tehát itt nagyon komoly környezetvédelmi aggályok is vannak, amelyek szintén nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy vajon itt lehet-e kőolajat és földgáz termelni, vagy sem. Emellett hát ugye természetesen ezt a szénhidrogén kincset valahogy a tengerhez el kell jutatni, tehát itt nem csak arról van szó, hogy ugye fúrásokat végeznének mondjuk a nemzeti parkok területén, hanem nagyon komoly vezetékrendszer kiépítésére is szükség lenne, ez pedig igen komoly környezetrombolással jár együtt.
Ugye most annyi történt, hogy bár évvégén megpróbálta a Fehérház felgyorsítani ezeket a folyamatokat, ezt Joe Biden a beiktatását követően megállította. Mivel lehet kompenzálni az amerikai olajkitermelő cégeket, hiszen ugye az amerikai olajipari intézet üdvözölte korábban Trump törekvéseit. Kell-e kompenzálni ezeket a cégeket?
De nem hiszem, hogy komoly kompenzációra sor kerül. Alapvetően ettől az egész Joe Biden kormányzattól tulajdonképpen az amerikai olajtermelők tartottak. Nem csak amiatt, hogy a szövetségi területeken nem enged fúrásokat az új elnök, hanem sok egyéb más kérdésben is jelentős változások vannak az amerikai szabályozásban. Csak egy-két példát hadd mondjak, például a Keystone XL nevű vezeték, amely már körülbelül egy 5 éve komoly vita van róla, ennek az továbbépítését egyértelműen a Joe Biden kormányzat le fogja tiltani. Vagy például sokkal szigorúbb feltételek lesznek a különböző földgáz szabadon engedés, illetve elfáklyázással kapcsolatban. Itt arról van szó, hogy a kőolajtermelés során sok helyen társult gáz jön a felszínre. Van kőgázvezeték, ezt természetesen el lehet szállítani és érkezteni lehet, azonban sok olyan terület van, ahol nincs ez kiépítve, így a cégek ezt a társult gázt vagy a levegőbe engedik, vagy adott esetben elégetik. Mindkét esetben egyébként jelentős környezeti ártalomról lehet beszélni, különösen a metánnak a szabad beengedése jelent egy komoly tényezőt, ami ugye jelentősen hozzájárul a globális felmelegedéshez is.
Ez most jelentős mértékű, vagy még azért aránylag visszafogott Alaszkában, hiszen ugye valamennyi olajat, földgázt már termelnek ott is.
Alaszkában is van ez a jelenség, hiszen ott viszonylag kevés ugye a kőolajvezeték, illetve a földgázvezeték, illetve a földgáz, ami alapvetően a problémás, hogy egyébként itt a szabályozás államonként is eltér, vannak olyan helyek, például Észak-Dakota, ahol ez kifejezetten jelentős ez a bizonyos elfáklyázás. Texasban kevésbé jelent ez problémát, mert ott azért az államnak egy jelentős részén ki van építve a kőolaj és földgázvezetékrendszer, tehát onnan el lehet szállítani a földgázt. Alaszkában, ami ugye megint csak egy infrastruktúrailag nem túl fejlett állam, itt is jelentős problémát jelent a társult gáz elfáklyázása.
Fog-e hiányozni az alaszkai olaj, illetve földgáz azáltal, hogy most ugye Joe Biden nemet mondott arra, hogy megkezdjék a kitermelést?
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül. Ugye az első támokban elindult 15-20 éve egy komoly palaolajforradalom. Ez a palaolajforradalom lényegében azt jelentette, hogy ma már a kitermelésnek közel a fele gyakorlatilag ezekből a forrásokból jön. Tehát a Alaszka és azok a területek, amelyek korábban nem számítottak egy központi területnek, ma már kisebb szerepet játszanak a növekedésben, pont a kialakult palaolajforradalom miatt. Tehát Alaszkára nem is feltétlenül van szüksége az Egyesült Államoknak. Nyilván itt azért vannak olyan izgalmas lelőhelyek, amelyek miatt azért az olajcégek nem vennék rossz néven, ha be tudnának oda menni, de van más olyan terület is, ahol egyébként az amerikai olajcégek tudnak nőni, ha megfelelő körülmények vannak. Érdekes egyébként megnézni a Chevronnak és az Exxonnak a legújabb stratégiáját. Mindkét cég egyértelműen jelezte, hogy Joe Biden kormányzása idején inkább a külföldi nemzetközi projektek felé fognak fordulni, és ők is azt várják, hogy az amerikai gazdaságban, illetve az amerikai törvényhozásban nem olyan környezet lesz, ami az olaj- és gázipar számára kedvező. Említettem már a szigorúbb környezetvédelmi szabályokat. Jó pár olyan egyéb tényező van, ami miatt valószínűleg ezek a nagy amerikai olajcégek Amerikán kívül fognak a következő időszakban befektetni.
Anyagi szempontból egyébként mennyire érné meg kitermelni az alaszkai kőolajat, illetve földgázt, hogyha ugye egyéb fontos súlyos természeti szempontokat nem nézünk?
Az Alaszkára és az egész sarkkörön túli termelésre egyébként jellemző az, hogy itt azért költségekben általában magasabb költségekről beszélünk, főleg a hely megközelíthetősége az ort körülmények miatt. Nyilván ezt jelentősen tudja kompenzálni, hogyha a szeizmikai felmérések nagyon nagy olajtalálatokat, nagy olajmezőket jeleznek. Minden esetre ez egy nagy kérdés tulajdonképpen az egész világ számára, hogy meddig menjünk el olaj- és gázkitermelésben, ugyanis ezek a területek sokkal érzékenyebbek például a környezeti dolgokra, mint a meglevő tradicionális lelőhelyek, és hát nyilván az is egy kérdés, hogy ez az olaj- és gázkorszak mikor ér véget.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Planradar, így hívják azt az építőipari menedzser szoftvert, amely támogatja az építőipari beruházásokat. Az alkalmazás ugyanis a dokumentációtól egészen a kivitelezésig végigkíséri a projektet. A Planradart világszerte már számos országban alkalmazzák, ezen belül is leginkább Németországban és Skandináviában, mondta az Inforádiónak a cég magyarországi képviseletének vezetője. Simon Szilárdot kérdeztem.
Az építési projektben a projekt folyamán rengeteg információ halmozódik fel, kalkulációk, árajánlatok, építési tervek, modellek, de e-mailek vagy PDF-fájlok formájában feladatlisták, értekezleti naplók, szerződések, valamint módosítási kérelmek is. A csapatok manapság különböző eszközökkel is több helyszínen dolgoznak, különböző típusú tartalmakra támaszkodnak, és minden eddiginél részletesebb tájékoztatást igényelnek. És ugye a sokak által használt eszközök azonban gyakran elszigetelt munkaterületeket hoznak létre. Az együttműködés hiánya csökkenti a gyorsaságot és az agilitást, és néha egyszerűen nem tudunk napra készek maradni az együtt dolgozó vállalkozókkal. És igazából ez volt nekünk is a víziónk ilyen szempontból, hogy szerettük volna ezt úgy leegyszerűsíteni, és egy platformra, egy szoftveren keresztül elérhetővé tenni mindenkinek.
Mióta használják ezt az alkalmazást, és eddig hány projekt kivitelezésében használták már a Planradar szolgáltatásait?
Maga a cég az 2013-ban alakult, és azóta nagyságrendileg így 8500 partnerrel rendelkezünk, és heti szinten 25000 projekten használják magát a szolgáltatást, dokumentáláshoz és kommunikációhoz.
Magyarországon van-e már lehetőség a Planradar használatára?
Abszolút van lehetőség, eddig reaktívak voltunk, viszont most november óta vagyunk proaktívak, és ebből a szempontból van egy kisebb csapatunk, aki azzal foglalkozik, hogy a partnereinknek a legjobb megoldást tudjuk nyújtani.
Eddig mely országokban használták az alkalmazást, melyek azok az országok, ahol leginkább élen járnak az alkalmazásában?
A leginkább a német nyelvterületek, Németország, Ausztria és Svájc, ezen felül pedig az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, illetve Skandinávia, ahol sok esetben piacvezetők is vagyunk.
Általánosságban mi mondható el, hogy nagyobb építőipari kivitelezéseknél, tehát jelentősebb projekteknél, irodaházak, társasházak, nagyobb lakóépületek építésénél használható a Planradar, vagy esetleg még tanácsolható akkor is, hogyha valaki kisebb beruházást végez, akár mondjuk egy nyaralót épít, újít fel, vagy egy saját magának egy családi házat épít, tehát kisebb-nagyobb projekteknél egyaránt érdemes a használata?
Abszolút. Főként a nagyobb projektek esetében ez van igazán relevanciája, de ettől tekintve nagyon sok kisebb projektnél is használják, hogy ez tényleg legyen egy családi ház, Vannak olyan érdekességek is, hogy akár egy egyéni vállalkozó, aki kerteket épít, csak szeretné az előmenetelét követni és dokumentálni magához, amely bízóhoz, tehát ilyen szempontból a legkisebbekből egészen a legnagyobbakig megfelelő lehet.
Simon Szilárdot, a Plan Radar Magyarországi képviseletének vezetőjét hallották.